Pál levele a Galatákhoz 5. és 6. fejezet. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatok újra a szolgaság igájába fogni. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetében ugyanez a probléma felmerült az antiókiai gyülekezetben is, amikor bizonyos emberek lejöttek Jeruzsálemből, és próbálták meggyőzni az ottani testvéreket, hogy a körülmetélkedés és Mózes törvényeinek megtartása nélkül nincs megváltás. Pál és Barnabás visszavitték ezeket az embereket Jeruzsálembe, mert ezek azzal az elképzeléssel jöttek oda, hogy nekik felhatalmazásuk van arra, hogy ezeket a dolgokat a testvérek számára kijelentsék. Fent Jeruzsálemben pedig összeült a gyülekezeti tanács, hogy ezt a problémát megvitassa. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetében olvashatjuk, hogy Péter felállt, és elmondta, hogy az Úr miként szólt hozzá, és miként hívta őt el a pogányokhoz Kornélius házába. Elmondta, hogy ott a Szentlélek hogyan szállta meg azokat a pogányokat, akik soha nem hallottak a törvénnyel szembeni engedelmességről. Péter azt javasolta, hogy ne követeljék a pogányoktól olyan teherviselését, amelyet sem ők, sem az őseik nem voltak képesek elviselni. Péter ugyanezt a kifejezést a szolgasság igáját használja beszédében, amit most Pál is használ. És Pál ehhez még hozzáteszi, hogy álljatok meg szilárdan a szabadságban. Ne gondoljuk viszont, hogy ez a szabadság arról szól, hogy bármit is megtehetünk, ami a test kívánsága. Keresztényként arra van szabadságunk, hogy ne tegyük azt, amit a test kíván. Istennek köszönhetően Jézus Krisztus megszabadított a saját testem szolgaságából. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Ha azzal a szándékkal metélkednek körül, hogy ez a rituálé megváltja őket, hogy ez majd Isten előtt igazzá teszi őket, akkor Krisztus semmit sem használ majd nekik. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mert ti, akik a megigazulást, a törvény és a szabályok betartásától várjátok, nem tapasztalhatjátok Isten kegyelmét életetekben. Mert igazak kell legyünk Isten előtt, hogy közösségünk legyen vele. De hogyan tudunk közösségben lenni Istennel, ha nem vagyunk megigazulva? A vele való közösséget kétféleképpen érhetem el. Az egyik, hogy betartom az igaz élet szabályait egytől egyik. De ha egyetlen egyet is megszegek, akkor nem számítanak engem az igazak közé. A másik lehetőség a Jézus Krisztusba vetett hitáltali megigazulás, amely Isten kegyelmén keresztül lehetséges. Ez a megigazulás Jézus Krisztus munkáján múlik, aki helyettem áldozta fel magát, tehát ez a megigazulás tökéletes, és kiáll minden próbát. Mivel nem tudom az első lehetőséget teljesíteni, ezért a másodikat választom. Nem tudtam megtartani minden törvényt, és hálás vagyok Istennek, hogy ő teljesen igaznak lát engem a Jézus Krisztusban vetett hitem által. Nem lehet mind a két lehetőséget választani, mert mi ugyanis a lélek által hitben várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem körülmetélkedés, sem körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Szerintem Pál, ha akarta volna, a megkeresztelkedést is beírhatta volna ide, már ami az ember fizikai megkeresztelkedését vagy bemerítkezését illeti, mert itt a rituálék Isten előtti erejéről szól. Ugyanis ezeknek önmagukban nincsen erejük, csak a szeretet és a hit munkálkodásának van ereje a szívetekben. Érdekes, hogy akik mindig törvényeket és szabályokat akarnak, láthatóan mindig csak erőlködnek. Vannak, akik idejönnek közénk és erősködnek, be akarják bizonyítani a saját igazukat, hogy például a bemerítkezés a megváltás elengedhetetlen része. De tudjuk, hogy önmagában a bemerítkezés senkit sem vált meg, csak a szeretetben munkálkodó hit válthat meg titeket. és bármilyen kapcsolat, amely erőlködésről akarja meggyőzni a testvéreket, visszataszító lesz, törvénykezésre ösztönözhet, és egyáltalán nem is érdekel. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Más szóval ez nem Istentől van. Sem a Jehova tanúi, sem a mormonok tanai nem Istentől valók, mert azok a tanítások, amelyek a könyveikben vannak, nem jönnek a Szentlélek által, hanem előbb el kell olvasd a könyveiket. A mormon könyvét kell elolvasd, hogy úgy gondolkozz, mint a mormonok, de ez a másokat győzködő hozzáállás nem száll meg téged, ha a Bibliát olvasod. Ezek olyan gondolatok, amelyeket csak emberek ültethetnek a fejünkbe. Gyakran, amikor emberek valami furcsa koncepcióval jönnek hozzám, megkérdezem, hogy honnan tettél szert erre a gondolatra? Néha hazudnak, és azt mondják, hogy hát olvastam a Bibliát, és közben a Szentlélek megszállt, és megmutatta ezt nekem. A válaszom, ez hazugság, és meg is tudom mutatni neked azt a Bibliában, hogy miért. Ezek a tévtanítások az egyházon belül emberek által terjednek, nem Istentől származnak. A Jehova tanúi, a korai egyház idejéből származó, bővölködéssel kapcsolatos, gnosztikus tanításokat folytatják. Kicsit felmelegítették, felöltöztették, és egy új hang által kommunikálták. Ezek nem Istentől valók. Ezért szeretnélek ösztönözni mindnyájatokat, hogy a Bibliát olvassátok, mert ebben az esetben nem tartok attól, hogy valami furcsa hitre fogtok jutni. Nem is hiszem, hogy a Biblián kívül bármi egyébre szükségetek van ahhoz, hogy Isten igazságát megismerjétek. A mormonok és a Jehova tanúi azért mondják, hogy egyéb könyvet is el kell olvassál a Biblia mellett, mert soha nem jutnál az ő hitükre, ha csak a Bibliát olvasnád. Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Egy kis hiba az egész hitedre hatással lesz. Mert ahogy megnyitottad az utat e kis hiba előtt, olyan tévkoncepciók fejlődnek ki benned, amelyeket takargatnod kell, és igen hamar naggyá válik az egész. Van egy csoport, akik csak Jézust vallják. Ők abban hisznek, hogy Jézus az Atya is, a Fiú is, és a Szentlélek is. Ők az unitáriusok, és igen buzgó hívők, nagyon erőteljesen jelentik ki hitük igazságát. Voltak köztük olyanok, akik engem akartak volna az ő gondolkodásmódjukra átformálni. Egy ideig hallgattam, mert nem szeretek igeversekkel hadakozni, és amikor idéztek a Bibliából, egyetértettem velük. Így azt hitték, hogy meggyőztek, és mindenkinek elkezdték mondogatni, hogy csak is abban hisz, amiben mi. Ezért aztán oda kellett menjek, és tudtukra kellett adjam, hogy nem győztek meg a hitükről, mert nem hiszek abban, amiben ők. Erre elkezdtek támadni, és a halálomat kezdték profétálni, úgyhogy akkor ezt kérdeztem tőlük. Amikor Jézus bemerítkezett a Jordán vizébe, kimondta azt, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Amikor a kereszten volt Jézus, kinek mondta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Erre azt válaszolták, hogy halála előtt elvetette magától isteni mi voltát. Hát itt a baj. Egy kiskovász megrontja az egész tésztát. Feldaraboljátok Jézust, azt mondjátok, hogy egyszer Isten, aztán egy ideig nem volt az, a világ egy ideig Isten nélkül volt. Abból a hibából eredően, hogy azt mondjátok, hogy Jézus az egyetlen, belekeveredtetek egy még nagyobb bajba, és amikor ezeket megpróbáljátok elkendőzni, olyan kijelentéseket tesztek, amelyek teljesen ellentétesek a Biblia tanításaival. Akkor is vigyázzatok, ha az igazságtól csak egy pici eltérés történik. Maradjatok az egyenes úton. Ha én Los Angelesben felülnék a repülőre Honolulu felé, és az indulás előtt a kapitány azt mondaná: egy kis probléma van az irányítási rendszerünkkel, egy fokkal eltérünk a helyes iránytól, de reméljük, hogy ki tudjuk javítani az indulás után. Én azt mondanám nekik, hogy nyissák ki az ajtókat és engedjenek leszállni. Mert ha csak egy fokkal is eltér az irányunk a pontos irányzéktól, mire Hawaiiba érnénk, körülbelül 400 kilométeres eltérésünk lenne Honolulutól. Az elején még semmit sem vennénk észre, de ha így folytatjuk útunkat, akkor célunkat teljesen eltévesztenénk. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Mert az emberek azt mondták, hogy Pál is körül van metélkedve, így ő is a körülmetélkedést hirdeti. Erre válaszolja Pál azt, hogy ez nem így van, mert ha így lenne, akkor miért üldöznék őt folyamatosan? Pál azt tanította, hogy Jézus Krisztus teljes mértékben megfizetett a mi megváltásunkért a kereszten, és ehhez semmit sem tehetünk hozzá. A kereszt általi megváltás botrányos volt, ezért az emberek megpróbáltak hozzátenni dolgokat. Pált azért üldözték a zsidók, mert ő kijelentette, hogy a mózesi törvények nem vezetnek a megváltáshoz, csak Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkája. Pál egy kissé rosszmájúan írja a tévtanítókra vonatkoztatva, bár csak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Ezt az önkasztrálásra való utalást manapság igen sértőnek vélhetjük. De abban az időben Galácia volt a központja egy olyan pogány vallásnak, amely megkövetelte, hogy papjaik kiheréljék magukat, így ez elég gyakori volt arrafelé. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testeteknek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. A szabadságot tehát nem lehet arra használni, hogy saját kívánságainkat elégítsük ki. Ha azt gondolod, hogy a keresztény szabadság erről szól, akkor nagy tévedésben vagy. A Krisztusban levő szabadság a törvény kötelékétől szabadít meg, mert az nem igazíthat meg. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát a szeretetben teljesedik be a törvény. Egyik törvénytudó egyszer megkérdezte Jézustól, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Jézus azt válaszolta, hogy szeresd Uradat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. Valamint szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. És ebben benne van minden törvény és a próféták. Ha lélekben és szeretetben járok, akkor nincs szükségem olyan törvényekre, amelyek az életemet szabályozzák. A törvényeket az alapokat nélkülöző emberek számára hozták. Mert a törvény alapjában véve azt mondja, hogy mindenekelőtt szeresd Istent és szeresd fel a barátodat, nem többet és nem kevesebbet. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy el ne emészszétek egymást. Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Pál arra buzdít minket, hogy az élet lelki oldalán járjunk. Isten az embert egy élő lélekként teremtette, hogy vele legyen közösségben. Isten egy felsőbbrendű szent háromság. Az ember egy alacsonyabb rendű hármasság. A felsőbbrendű szent háromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az alacsonyabb rendű hármas az ember lelke, szelleme és teste. Az ember a lelki régióban találkozik Istennel, itt tudja Isten megérinteni az embert. Mert Isten lélek, és az emberek lélekben és igazságban kell őt dicsőítsék. Amikor Ádám bűnt követett el, a lelke meghalt, ahogy Isten ezt előre megmondta neki. Mert ha eszel róla, meg kell halnod. És ennek következtében megtörte az Istennel való közösséget, mert Isten nem lehet közösségben olyan emberrel, akit a teste ural. Ádám a testének adta át az uralmat, amikor meglátta az almát, látta, hogy vonzó, jó ízű és olyan okossá teszi, mint amilyen Isten. Teste és szeme kívánságának és az élete büszkeségének adta át magát, és evett belőle. Ettől kezdve a test kezdett uralkodni, az ember tudata megtelt a test étvágyával és szükségleteivel. Isten szándéka nem ez volt az emberre, mert ez az élet elidegeníti az ember tőle, hiszen ő lélek, és a test uralkodásával nem tud közösségben lenni. Így hát elküldte fiát, hogy meghaljon az emberek bűnéért, és hogy rajta keresztül az ember újjászülethessen Isten lelke által, és ismét lelki teremtménnyé váljon. Mikor Nikodémus Jézushoz jött, Jézus azonnal szembesítette ezzel, és azt mondta neki, hogy újjá kell szülessen. Nikodémus értetlenkedett, hogy hová gondol, hogyan menjen most vissza az anyja méhébe, és ismét megszülessen. Jézus azt válaszolta, hogy ő nem erről beszélt, mert ami testtől születik, az test. De ami pedig lélektől születik, az lélek. A lelki újjászületésről kezdett el beszélni neki, ami akkor történik meg, ha egy ember megváltójának fogadja el Jézus Krisztust, és a lélek elkezd dolgozni benne, amelynek eredményeképpen élő hite lesz, és újra tudatosítja magában Isten lelkének létezését. Ezt nehéz azoknak megérteni, akik nem hisznek, mert a Biblia szerint ők vakok erre az ismeretre, míg aki lélekben jár, az megérti ezeket annak ellenére, hogy őt nem értik meg. A világon az egyik legnehezebb dolog megmagyarázni a természeti embernek a lélek munkáját, mert te a lélektől születtél újjá, te látod és érted a lélek munkáját egyértelműen és világosan. De mivel ők nem születtek újjá lélekben, ezért ez olyan nekik, mintha értelmetlen dolgokról beszélnél. Elképesztő, hogy mekkora változást okoz az élettel szembeni hozzáállásunkban és az Istennel kapcsolatos megértésünkben, ha újjá születünk lélekben. Hiszen a régen olyan titokzatos dolgok hirtelen megvilágosodnak. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaszkodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A hívő életében egy állandó harc folyik. Amint a lélek feléled, elkezdődik a harc a vezetésért a testem és a lelkem között. Mert ha a test vezet, akkor az eszem a testemnek engedelmeskedik, és én folyamatosan testi dolgokkal foglalkozom. A test esze halott, elidegenedett Istentől, ezért nem ismerheti meg őt. Ha az életemet a lélek vezeti, akkor Istenre és lelki dolgokra gondolok, és az eredmény az élet, az öröm és a lelki béke. Ez a választás minden nap sokszor történik meg, engedelmeskedhetek a testemnek, vagy engedelmeskedhetek a lelkemnek. Felvehetem a kesztyűt és törtethetek, harcolhatok, veszekedhetek, vagy pedig lélekben járva mondhatom, hogy Istenem, nem számít ez annyira. Kérlek, segíts, hogy a jó oldalon maradjak, és elmenjek a harc mellett. Ez nem egyszer és mindenkorra eldöntött dolog. Igaz, hogy egyszer fogadtam el Jézust, megfeszítve a régi énemet, de most ismét fel kell ezt idéznem a mindennapos küzdelmek közepette. A régi csak halott, hagyd békén, és ne éleszd fel. Hiába próbál felülkerekedni, meg van feszítve. Ezért szeretetben fogok járni minden körülményben. Minden nap fel kell ezt idézzem újra és újra. Nem mindig járok lélekben. Megtörténik, hogy nem Isten szerinti reakcióim vannak, mondok valamit, ami nem Istentől van. De a lélek azonnal figyelmeztet, és egy ideig vitatkozom vele, de végül beismerem, hogy igaza van, és bocsánatot kérek Istentől, és köszönöm Jézusnak az általa nyújtott kegyelmet. Így tisztulok meg, és így mehetek tovább. Nem tudom mindig azt csinálni, amit akarok, de amikor rossz lépést teszek, ott van a Szentlélek, és ebből tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. Mert ha nem az volnék, akkor ő engedné, hogy a saját utamon menjek, és nem foglalkozna azzal, hogy javítgasson. Ez nyugalommal tölt el engem, ahogy Dávid is mondta. Vessződ és botod megvigasztal engem. A vessző arra szolgált, hogy a juhok lábait megcsapkodja, amikor rossz irányba indultak. Azért örülök a feddésnek, mert tudom, hogy még mindig Isten nyájához tartozom, hiszen azt bünteti Isten, akit szeret. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak. És itt felsorol számunkra egy teljesség igénye nélküli listát, mert azzal fejezi be, hogy és ehhez hasonlóak. Ez a lista a testünk kívánságairól, a házasságtörés, a paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ehhez hasonlóak. Ezekről előre megmondom nektek, mint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Ez egy igen kemény kijelentés azok számára, akik a test szerint szándékoznak élni. Amint ezeket a dolgokat felsorolja Pál, tisztán látható, hogy ezeket Isten kizárja az ő királyságából. Ha mi a királyságban részt szeretnénk venni, akkor nem hagyhatjuk, hogy a testünk uralkodjon felettünk. Egy ehhez hasonló listát olvashatunk a Jelenések könyve 21. fejezetében, amelyben azokat sorolja fel, akiket kizárnak a mennyországból. A gyávák, a hitetlenek, az utálatosok, a gyilkosok, a paráznák, a varázslók, a bálványimádók és a hazugok mind kívül fognak maradni. De ha lélekben járunk, akkor nem fogjuk a test kívánságait teljesíteni. A törvény megtiltotta ezeket, és a szeretet törvénye szintén megtiltja. Érdekes, hogy a következő felsorolás előtt a lélek gyümölcséről ír egyes számban, míg a test cselekedeteit többes számban használta, mivel a léleknek csak egy igazi gyümölcse van, a szeretet. A többi szó csak körülírja, hogy mi is tulajdonképpen az agapé szeretet. Az öröm, amely a szeretet tudatából fakad. Emlékezhettek, hogy az 1 Korintus 13-ban is megtalálhatjuk a türelmet, ahol Pál a szeretetet többek között, mint hosszú tűrést határozza meg. Aztán a szívesség, jóság, hűség, ami ebben az esetben az emberekbe való bizalmat jelenti. Inkább bízom bennük, mint állandóan gyanakodjak. Persze ez nem jelenti azt, hogy megengedem, hogy minden ócska trükkel átverjenek. Az önmegtartóztatás szóval van egy kis értelmezési problémánk, itt arra a személyre vonatkozik, aki nem veszti el az önuralmát. Tehát, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. A tévtanítók azzal a szándékkal jöttek, hogy saját fennhatóságukat növeljék. Ezek olyanok, akik mindig a számokban gyönyörködnek. Például 10 000 lelket váltottunk meg a múlt héten. Az ilyenek becsvágyóak és mindig irigykednek egymásra. De az ember dicsősége mindig üres és értelmetlen. Ne próbáljátok ezt keresni, mert ki fogtok ábrándulni. A dicsőségvágy ugyanakkor nagyon sok ellenséget, irigységet és provokációt hoz létre. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. A Biblia különbséget tesz a bűnök és a hibák között. Szerintem a különbség elég kicsi, de Jakab azt mondja, hogy ha valaki beteg közöttetek, hívja a gyülekezet véneit, akik megkenik majd olajjal és imádkoznak érte, és az Úr megszabadítja őt a betegségtől, ugyanakkor, ha bűnt követett volna el, akkor ez megbocsátatik neki. Jakab ezután felszólítja őket, hogy valljátok meg hibáitokat egymásnak. A Bibliában nincs arra utalás, hogy bűneinket egymásnak kellene megvalljuk, csak Istennek. És ha megvalljuk neki a bűneinket, akkor ő igazságban és hűségben megbocsátja azokat nekünk, és megtisztít minden igaztalanságtól. De megvallhatjuk egymásnak a hibáinkat. Sokan kerültek bajba a bűnök és a hibák összekeverésének következtében, mert bűneiket akarták megvallani a másik embernek. Ebből aztán sok megbántás és kár származott. Hallottam 3 lelkipásztorról, akik úgy döntöttek, hogy könnyítenek a lelkiismeretükön, és megvallják egymásnak bűneiket. Az első azt mondta, hogy otthon mindig tart egy üvegitalt, és magánivászatokat rendez. A második azt mondta, hogy állandóan a nők után vágyakozik, és elkezdte bevallani, hogy kik azok, akikre vággyal szokott gondolni. A harmadik azt mondta, az én bűnöm a pletykálkodás, és már alig várom, hogy kimenjek innen. Vigyázni kell ezekkel a bevallási kísérletekkel, mert sosem lehet tudni, hogy kinek a bűne a pletykálkodás. Tehát hibáinkat valljuk be, például tévedtem, hibáztam, stb. Jó, ha ezt bevalljuk, de ugyanakkor nehéz is ezt megtenni. Amikor a feleségünkkel beszélünk, talán ez a legnehezebben kimondott két szó. Én hibáztam. Mert nem akarom bevallani, de mégis hajlandóak kell legyünk erre. Például túl felületesen ítélkeztem, vagy akkor beszéltem, amikor hallgatnom kellett volna. Nem volt igazam, amikor azt mondtam, stb. Stb. Pál ebben az esetben a tévtanítással kapcsolatban használja, hogyha valakit tetten is értek. Lehet, hogy valaki a tévtanítások következtében elment és körülmetélkedett, hogy megigazuljon. Isten mindig helyre szeretné állítani a bűnöst, nem pedig megátkozni őt. És ha én mindenkire, aki bűnt követ el, átkokat szórok, akkor nem Isten útját járom. Sajnos sokan gondolják, hogy Isten mindenkit elátkoz, aki valami rosszat tett, de ez nem így van. Ha te bűnt követsz el, Isten nem vágyik arra, hogy tönkre tegyen téged, inkább helyre szeretne állítani. És ha én Isten szolgájaként járok a világban, akkor én is őt kell segítsem ebben a helyreállítási folyamatban, nem pedig tovább taszítani azt, aki hibázott. Nem jöhetek törvénykezve, ítélkezve, nem sújthatok le a törvény erejével az emberre. Fel kell ismerjem, hogy én magam is képes vagyok ugyanarra a cselekedetre. Ha nem lenne Isten kegyelme és a lélek ereje, akkor én is ugyanabba a hibába estem volna. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ő viselte a mi terheinket, és mi a másokét kell viseljük. A gyülekezeten belül meg kell legyen bennünk ez az érzékenység mások szükségleteire, mert ezek felismerésével tudunk a leghatékonyabban szolgálni egymásnak. Ott kell legyünk, hogy bátorítsuk, támogassuk őket, mások terhét hordozzuk, és így töltsük be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Nagyon sok ember van ebben a kategóriában, akik nagyot gondolnak önmagukról. Amikor Isten valami különleges, új, izgalmas igazságot mutatott meg a szíveden keresztül, és te annyira izgatott leszel, hogy azt gondolod, hogy az egész gyülekezetnek meg kell ezt tudnia, tedd meg azt a szívességet, hogy várd meg, amíg mi megfigyeljük, hogy ez a kinyilatkoztatás hogyan változtatta meg a te életedet, még inkább Jézus Krisztus hasonlatosságára. Hadd lássuk, hogy miként tett ez Isten még elhivatottabb szolgájává, és amikor már megláttuk ennek a gyümölcsét a te életedben, akkor oda fogunk menni hozzád, és érdeklődést fogunk mutatni e kinyilatkoztatás iránt. De ne siessd el, hanem bizonyítsd be előtte, hogy láthassuk az eredményt, és akkor örülhetsz annak, amit Isten végzett a te életedben. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Az imént mondtuk, hogy mások terhét hordozzat, de ugyanakkor a sajátodét nem rakhatod át másokra. Sokan megpróbálják másokra aggatni a saját terheiket, hogy ne kelljen cipeljék azt. Rám is sokan próbálják terheiket átrakni, a feleségem megjegyzi, hogy Isten ezért adott nekem széles vállakat. A hatodik vers igen érdekes, és nem szeretnék sok magyarázatot fűzni hozzá. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. A Biblia szerint a munkás méltó az ő fizetésére, és hadd mondjam meg, hogy Isten bőségesen megáldott engem minden lehetséges módon. Fizikailag jó egészséggel, lelkileg a vele való járásban, és pénzügyileg is megáldott. Köszönöm Istennek az áldásait. Nem azért olvasom ezt a verset, hogy célozgassak vele, mert Isten minden tekintetben nagyon jól gondot visel rám. Nagyon szeretem megosztani Isten szeretetét az emberekkel minden ellenszolgáltatás nélkül. Pálhoz hasonlóan szeretem a függetlenséget, és bárhová szeretek menni és tanítani. Meg szokták kérdezni, hogy mennyit kérsz a tanításért. A válaszom, soha nem kértem senkitől pénzt ezért, csak mentem. És bárhová megyek, megkérdezik, hogy a költségekkel mi legyen, mire azt válaszolom, az apukám hihetetlenül gazdag, és minden szükségletemről gondoskodik. Ne aggódjatok az én költségeimmel kapcsolatban, mert az atyám bőkezű költségszámlával látott el. Isten jó és megáldott, és én köszönöm neki. És ti is megáldottatok, mert a szolgálatom jutalma fantasztikus. Minden héten csodálatos leveleket kapok az emberektől, akiknek az élete áldott lett Isten igéjének tanítása által. Milyen hatalmas áldás ez nekem, amikor megosztják ezt az emberek velem. Csak ülök és kapom az áldást újból és újból. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Én hiszem, hogy az ember minden nap az agyának termékeny földjébe vet. Vethetsz a testednek, és ebben a világban nem nehéz a testnek vetni. Rengeteg újság, magazin, film, tévéműsor egyetlen célja, hogy a testet etesse, hogy a test kívánságait kielégítse, és hogy megnövelje a testet. De ne tévedjetek, ha ezeket a filmeket, magazinokat nézitek, ha a testeteket ezekkel etetitek, akkor a testből pusztulást fogtok aratni. Ne hitegessétek önmagatokat. Nem lehet a testnek vetni és lélekből aratni. Sokatoknak az a problémája a testtel kapcsolatban, hogy folyamatosan a testnek vetettetek. A szemkapuja egy nagyon fontos kapu az ember lelkéhez, és igenis befolyásol mindenkit az, amit lát. Szörnyű dolog, hogyha szemetet ültetsz a kompjúteredbe. A minap, amint kint dolgoztam a kertben, nem tudom minek a hatására, de visszaemlékeztem arra, amikor 7 éves kisrác voltam, és valami mocskos szájú fickó énekelt egy csúnya dalt, és évekkel később visszakerült ez a dal az agyamba. Mondom, Istenem, ez szörnyű! Mert az a kis mag akkor lett ott elvetve a fejembe, amikor még kisgyerek voltam, és még mindig ott van. Azonnal elkezdtem dalokat énekelni Istennek, és dicsőíteni Istent, hogy ez az egész menjen oda-vissza a szemétkosárba, ahonnan jött. El ne feledjétek, hogy ki mint vett, úgy aradt, ez az élet, és ne engedjétek, hogy becsapjanak ezzel kapcsolatban. A gyönyörű dolog az, hogy igenis tudunk a léleknek vetni. Ezt tesszük, amikor Isten igéjét olvassuk, hallgatjuk, mert az ő igéje élet és lélek. Isten igéje élő és erős, élesebb a kétélű kardnál, és képes éket hasítani a test és a lélek között, és a lelkünket táplálja. Ha a lelkünknek vetünk, akkor lélekből fogunk aratni örök életet. Létfontosságú, hogy jól vessetek, mert ez a mag fog kikelni. Istenem, segíts, mert sok tekintetben szörnyű időket élünk. Megvan minden olyan modern berendezésünk, ami arra jött létre, hogy egyre távolabb vigyen minket Istentől, hogy elnyelje az időnket. Olyan könnyű bekapcsolni a tévét és belefeledkezni a műsorokba, a történetekbe, a titkokba, a románcokba, de mekkora időpocsékolás! Milyen könnyű a testnek vetni! A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Igen, sokszor azonnal akarunk aratni. Amikor testben vetünk, akkor kérjük Istent, hogy ne engedje kibújni a hajtást, de amikor lélekben vetünk, akkor azonnal akarjuk az eredményt. Istenem, hát 5 perce imádkoztam már ezért, mikor fogsz valamit tenni? Ne aggódjatok, Isten az ő idejében megteszi, amit kell. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Legyen ez az életünk törvénye. Tegyünk jót minden emberrel. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek, a saját kezemmel. Ez egy személyes megjegyzés Pál részéről, mivel legtöbb levelét maga diktálta, mert ez volt az akkori idők szokása, és ezt a Galatákhoz írt levelét pedig sokak szerint a saját kezével írta. A nagy betűk megjegyzés itt a betűk méretére vonatkozhat, mert rossz volt a látása. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. A tévtanítók az általuk megtérítettek lelkeivel akartak dicsekedni. Isten óvjon engem attól, hogy azzal dicsekedjek, amit Krisztus keresztje végzett el. Nem akarok dicsekedni sem azzal a munkával, amit bennem végzett, sem semmivel, amin van, vagy amit csináltam, hanem azt a munkát akarom dicsérni, amit Isten értem végzett el a Jézus keresztjével. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Isten töltse be a szíveteket az ő lelkével, és járjatok lélekben, vessetek a léleknek, és akkor a lélekben is fogtok aratni az élet bőségéből, Jézuson keresztül.